Rejtő Jenő, menni vagy meghalni. Első rész.
Sidi Bel Abbes, a város, mint egy holtan feküdt a napsütésben. A levegő szinte reszketett a forróságtól, s távol, bizonytalan körvonalakban a Tessala hegység kontúrjai domborodtak ki a látóhatárból. Sidi Bel Abbes ezekben a koradélutáni órákban lehangolóan kihalt. A pályaudvar kihaltan izzik a délutáni sivár unalomban. Megérkezik az őrjárat. Négy szuronyos légionista az altiszt vezetésével. Azután berobog a vonat. Az őrmester zsebre teszi a listát, magasra emelt jobb karral int a katonáknak, átfordul, és orrhangon, mint két rövid vakkantást kiáltja a kommandót. En avant! Marsch! Mennek. Horn a légió katonája lett. Már ott állt a kaszárnya udvaron, felsorakozva társaival együtt. Horn, a 18 éves berlini diák, aki miután megbukott az érettségén, az apai szigor elől Afrikába menekült. Horn még Marseille-ben megbarátkozott Paul Lothárral, egy 40 év körüli szelíd, finom tekintetű német úrral. Tanárból pincér lett, pincérből hajléktalan, és végső kétségbeesésében beállt a légióba. Bukott tanár és bukott diák hamar megbarátkoztak. Harmadiknak csatlakozott hozzájuk Ernst Hofer, egy vidám bécsi. A három újonc, Horn, Lothár és Hofer elhelyezkedtek az ablak melletti sarokban álló, közvetlenül egymás mellett következő ágyakon. Ekkor ismerkedtek meg negyedik honfitársukkal, Tilmannal. Tilmann a negyedik ágyon feküdt. Ekkor jött be Rastignac. Rastignac negyedik éve szolgált. Mikor belépett a szobába, Lothár, Horn és Hofer, a három német, már feküdtek. Szó nélkül odament Hornhoz, aki úgy látszik tévedésből éppen az ő ágyára feküdt, és a csodálkozó fiút egyetlen rugással a másik ágy alá röpítette. Ekkor valami egészen meglepő dolog történt. Lothár leszállt az ágyról, és így szólt.
Ön egy lelketlen gaz vadállat.
Oly nyugodtan és méltóságteljesen állt ott, mintha renitens diákok között lenne az iskolában, a dobogón. Rastignac megragadta a zubbonyánál. Ekkor ismét meglepő esemény történt. Tilmann, a hórihorgas favágó, ellökte Lothárt, és maga állt a szelídítő elé.
Ne bántsd ezeket az újoncokat, honfitársaim! Ha verekedni akarsz, itt vagyok én.
Rastignac kifejezéstelen állati arccal nézte a favágót.
Ezek a te honfitársaid? Nem szeretem, ha más fekszik a helyemre. Pardon!
Eltört valami-e, öcsém?
Hornnak nem tört el semmije.
Erre az ijegységre ígyunk. Jöjjenek a kantinba és fizessenek nekem vörösbort.
All right! Én fizetem a vörösbort az egész társaságnak.
Jöjjön, tanár úr.
És szedje össze magát, Horn! Az araboktól esetleg különbet is kaphat.
Hello, mehetünk.
Leültek négyen a kantinban, és vörösbort ittak. Légionista szag volt. Ez a szag a bagó és az alkohol kipárolgásából áll, összekeveredve a pakettáshoz használatos olaj terpentin illatával.
Maga milyen részéről való Németországnak?
Természetesen elzászi vagyok. Miért nem iszik, Horn?
Még soha sem ittam bort.
Majd rászoki, köcsém. A vörösbor ügy hozzátartozik a légionistához, mint a kepie. Ha bor nem volna, már egyikünk sem élne. Enélkül a légió zászlóján kevesebb győztes ütközet dátuma állna.
Én a jó katona erényeit...
Ha votra szenté?
Nem hozom összefüggésbe az alkohollal.
Hogy maguk jó katonák lesznek-e, azt még nem tudom. De hogy a vörösbor adagjukat nem sokáig fogják minden héten a kincstár javára iratni, azt fogadhatja nálam.
A jó katona kenyérrel és vassal Kínáig is elhatol, mondta mindig a Ring kávéház tulajdonosa.
Az Bonaparte volt.
Nem, Bauernek hívták. Biztosan tudom, évekig jártam oda. Na, egészségünkre.
Horn úgy érezte, hogy álmodik. A zajos kantinban uniformisok között sajgó arccal. És holnap? Milyen lesz a holnap? A kiképzés, Afrika, valószínűleg a Szahara. Rastignac jelent meg váratlanul a kantinban. Úgy látszik, valami megakadályozta abban, hogy aludjon. A söntéspultnál pálinkát kért, és Sanda oldalpillantással vette tudomásul a németeket. Később újra oda nézett. Lothárt figyelte. Végül odajött az asztalhoz, és elhívta Tilmannt.
Mondd, ki ez a hosszú hajú?
Az? Az egy tanár.
Mondd meg neki, meg annak a fiúnak is, hogy ha akarják, ezentúl a barátjuk leszek.
Reggel, ébresztő trombita, a káplár káromkodik, hosszas vakaródzás után rövid reggeli. Sorakozás az udvaron. Szemle. Aki akar, most jelentkezhet orvosi vizsgálatra, de nem ajánlatos, mert az összes magánzárkák rendkívül nedvesek és büdösek. Kivonulás a gyakorlótérre, ahol megkezdődik a kettős rendekbe és négyes sorokba fejlődés oktatása, a hosszú és lapos díszlépés elsajátítása és a légió különleges futólépésének gyakorlása. Ez a futólépés ügyes és praktikus. Olyan módon történik, hogy a testsúly állandóan csak az egyik lábon van, és ez a láb bakugrásszerűen rúgja el magát a földtől. Rövid idő múlva a kevésbé igénybe vett lábra helyeződik a testsúly, és ez végzi az elrugást. Ilyen módon, ha valaki jól begyakorolta, órákig is lehet futni. Kellő gyakorlat nélkül percek alatt guta kerülgeti az újoncot. Alberto Sartis, barcelonai asztalos, összeroskad és vért hány. Két ember tegye a kamionra. En avant, kórházba. Gardez-vous, újra előről. Pas de gymnastique, marsz! A fiút elviszik a kórházba. Másnap reggel napi parancs. A tábori gyakorlatok elmaradnak, helyette Alberto Sartis temetése, utána kivonulás a gyakorlótérre, szabad gyakorlatok, fegyvertisztogatás. A kapitány röviden beszél, halk vezényszóval fejezi be. Prié! A század letérdel, és elmond egy miatyánkot. Az altiszt pompás koszorút helyez a sírra. Utána szabad gyakorlatok. Még két hét kiképzés volt hátra. Az egyik helybeli lap azt közölte, hogy a kormányzóság úgynevezett miniszteriális termében betörés és gyilkosság történt. Ebben a teremben azt a legbizalmasabb anyagot őrizték, amit külön futár szokott minden hónapban a párizsi gyarmatügyi minisztériumba vinni. A páncélajton kívül más bejárata a szobának nem volt. Csak fent, majdnem a mennyezetnél, egyetlen kerek szellőztető ablak, amelyet két részre osztott egy vasrúd, úgy, hogy a legsoványabb ember sem férhetett be rajta. Kívülről sima, 25 méteres fal vezetett az utcáról az ablakig. Nincs az a kígyó ügyességű ember, aki ezen feljuthatna. Az épület minden lépcsőjét, folyosóját, fordulóját szigorúan őrizték. A környéken sehol épület, csak szemközt egy régi mecset, magasba nyúló tornyával. Négy óránként a főtiszt nyitotta ki a két páncélajtót, és bement ellenőrizni a szobát. Ezt a tisztet este 9-kor, miután körútjáról nem tért vissza, holtan találták. A páncélajtó előírás szerint belülről zárva volt. Belül az ablak, amelyen különben sem fér be senki, kilincsre csukva, sértetlen üvegtáblával, rajta a keresztvas. A szoba közepén feküdt a tiszt. A tettes hátulról szúrta le. A döfés derék magasságban a vesébe talált. Onnan hatolt a tüdőn keresztül a szívbe, és azonnali halált okozott. Igen ám, de kés nincs sehol. Egy üres kazetta fekszik a tiszt mellett. A tettes egyszerűen eltűnt. Hogy mi lehetett a kazettában, arról nem írtak a lapok. A benszülött lakosság körében talán ezért adták szájról szájra, hogy a dobozban azt a megmaradt platina készletet őrizték, amely a Trafillale elfoglalásával került a francia hadsereg kezébe. Állítólag valamelyik külföldi hatalom ebből finanszírozta Barud el-Mansur ellenállását. Muhad Bey, a Káid fővezére, a hadjárat után fogságba esett. Megtalálták nála az utolsó platina rudakat. A tett elkövetése előtt két héttel Muhad és két gyermeke rejtélyes módon elszöktek a szigetről. A titkos szolgálat